Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Nobilis Mário atya vagyok. Önök a rádió hazafelé műsorsávjában a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület által szerkesztett teremtésvédelmi magazint hallják. Benne vagyunk a nyárban, amely idén hirtelen csapott le ránk. Május elején még olykor kabátot kellett venni, május végén viszont már kánikulai napok is voltak. Most, júniusban pedig sorra dőlnek a hőségrekordok, és velük együtt a főként a klímaberendezések által megnövelt áramfogyasztási csúcsok is. A tavasz szinte teljesen kimaradt, a nyár extrém nagy és hosszú hőséggel, nagy viharokkal, másrészt aszállyal érkezett. Ezeket a jelenségeket tapasztalva egyre többen ismerik fel, hogy a klímaváltozás már tény, jelen van és hat az életünkre. Talán így többekben születik meg a készség is, hogy odafigyeljenek arra, amit ezzel kapcsolatban a szakértők mondanak, valójában már évtizedek óta. Néhány folyamaton már sajnos nem lehet változtatni, de van, amivel kapcsolatban még hatékonyan cselekedhetünk, ha gyorsan, közösen, egyértelműen és tudatosan elkezdjük. Miről lesz szó a teremtett világ iránti felelősség kapcsán mai műsorunkban? Fő témánk aktualitását az adja, hogy június 13-án a Budakalászi Szent Ferenc Karitás csoport és egyesületünk közös szervezésében teremtésvédelmi családi délutánra és a Laudato Si megjelenésének 5 éves évfordulója alkalmából még tavasszal ültetett kis liget megáldására került sor a Budakalászi plébánián. A Budakalászi Karitás régóta elkötelezett és aktív a teremtett világ védelmében, egyesületünknek pedig az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy hozzájuk hasonló helyi teremtésvédő közösségek létrejöttét és fejlődését, valamint egymással való találkozását és tapasztalatcseréjét segítse. Műsorunk fő témájában erről az eseményről, a résztvevők tapasztalatairól hallunk majd beszélgetést. De többi szokásos rovatunkkal is jelentkezünk. Nemes Csaba számol be arról, mi történt az elmúlt hónapban a világban, illetve idehaza teremtésvédelmi szempontból, a naptárban pedig az elkövetkező jeles napokról hallhatunk majd tőle. Réfi Juli, mit tehetünk mi rovatában, aktuális, szezonális teremtésvédelmi ötletekkel jelentkezik, aztán folytatjuk a Laudato Si enciklika részletes ismertetését, Sipos Gyula pedig megint ráirányítja gondolatainkat a teremtett világ csodáira. Akkor hallgassuk meg most Nemes Csabának, úgyis mint meteorológus szakembernek a gondolatait arról, miért is maradt el már többedik évben a medárd jelenség, és jött a korai hőség. Szavait különösen megerősítik a Szent Ivánéi morvaországi tornádópusztítás eseményei, illetve a hazai múlt heti jégesők.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Megjött a nyár. Júniusban megérkezett a nyár. Bár nem úgy, mint ahogy ezt megszokhattuk. Az éghajlati átlagok szerint általában az szokott történni, amit megszoktunk az elmúlt 40-50 évben. A június első harmadában elkezd esni az eső, és jóval csapadékosabb az időjárás, mint májusban. Nagy geográfus professzorunk, Csónoki Jenő ezt a jelenséget el is nevezte, meg is magyarázta úgynevezett európai monszun jelenségnek. Ugye azt szokták mondani, hogy a medár napján, június 8-án esik az eső, akkor utána akár 40 napig is esett az eső. Persze nem mindig következik be, de ami Csónoki professzor, híres magyar geográfus a 20-as, 30-as években fölfedezett és elmagyarázott nekünk, annak viszont van összefüggése a monszun jelenséggel. Ugye a monszun jelenség az a tengerek, óceánok és a szárazföld eltérő felmelegedéséből származó végállomás irányba módosulás. Ugye az igazi monszun jelenség a Dél-Kelet-Ázsiában tapasztaljuk, ott ez az irány, ez 180 fokos, pontosan ellenkező irányú mozgások indulnak el, és a Dél-Kelet-Ázsiában a monszun hozza meg az óriási esőzéseket, ugye az ottani nyár folyamán. Európában is tapasztalunk hasonlót, ahogy Csónoki professzor mondta, tavasz végén, nyár elején az európai szárazföld felett jóval magasabban emelkedik a levegő hőmérséklete, mint az Atlanti-óceán fölött, és így a létrejövő hőmérséklet különbség miatt megindul egy nedves, hűvös óceáni légtömeg beáramlás a szárazföld felé, és így magával hozza a vesőzést, a zivatarokat, és akár elhúzódó, hosszabb, hűvösebb, csapadékosabb időket. Ez a bizonyos úgynevezett európai monszun hasonlít az igazi délkelet-ázsiai monszunra, csak itt nem 180 fok között eltérés, hanem talán 90-100 fokos, de bizony tényleg olyasmi, mint amit a nagykönyvben megvan írva Délkelet-Ázsiában. De idén nem ez történt. Idén az történt, hogy az első két évben addig hűvösebb volt, még esősebb is volt, de nem az volt az oka, mint amit Csolnoki professzor leírt. És utána hirtelen, június közepén berobbant a hánikula, 30 fokot meghaladó, sőt 40 fokot elérő maximum hőségetekkel, ami rendkívül ritka a júniusban. Sőt, úgynevezett trópusi éjszakákkal. A trópusi éjszaka az, amikor még hajnalban sem ül le a levegő hőségetek 20 Celsius fok alá. És ilyen napokat is átélhettünk az elmúlt egy-két hétben, ami júniusra abszolút nem jellemző. De azért mostanában, az elmúlt 10-15 évben bizony már előfordultak nagyon meleg júniusok. 2019-ben volt az eddigi legmelegebb június az elmúlt 50 évben, tehát 2017-ben is, 14-ben is, 15-ben is legmeleg június volt, de a 14-es, 15-ös meleg június az egész glóbuszra, a földi átlagban volt jellemző. Nálunk a 2021-es június középhőmérsékletet talán nem fogja elérni a 19-est, mert nem az egész hónapra jellemző, de ezek az extrém meleg kánikulai napok viszont nem jellemzők rá. Mi is történhetett, mi is történik mostanában az időjárásunkkal, az éghajlatunkkal. Erről talán már beszéltem önöknek egy kicsit, és sokan írtunk is már róla, hogy mi változott meg globális felmelegedés kapcsán, különösen az északi féltekén. Tudnunk kell azt, hogy az északi sark vidéke sokkal jobban melegszik, mint az északi féltekének a többi régiója, és jobban melegszik, mint a déli sark vidéke. És ez a melegedés viszont azt hozza magával, hogy egyre jobban és egyre gyorsabban csökken az északi sarkkör mentén az egyegesedett terület nagysága, és ez bizony befolyásolja a fölötte kialakuló úgynevezett cirkumpoláris légáramlást, ami stabilizálta ennek a régiónak, és hát illetve az északi féltek időjárását is kiszámíthatóvá tett. Miután sokkal jobban melegszik fel az északi sark vidéke, és így sokkal gyorsabban tűnik el a jégtakaró, és sokkal tovább vannak jégmentes időszakok bizonyos térségekben, így ez a légáramlás meggyengült, és sokkal többször kiengedi, elindít úgynevezett meridionális hullámokat és légáramlásokat, ami teljes mértékben átalakítja az északi féltekének az úgynevezett időjárási mintázatait. Mitől is melegszik fel jobban az északi sark, mint a déli? Egyrészt tudnunk kell azt, hogy a troposzféra vastagsága, a troposzféra az a terület a levegőjégnek, ahol gyakorlatilag szinte minden fontosabb időjárási esemény zajlik le. Ez nagyjából ilyen 7-8 km magasság, és a sarkok felett, az északi sark és a déli sark felett is, legyenítő környékén bizony ezt jelenti. Ez az egyik fontos dolog, miatt kisebb ez a légmérték. A másik, miért erősödik jobban az északi sark vidéken, globális felmelegedés miatt a hőmérséklet? Ismernünk kell egy olyan fogalmat, ami a termikus egyenlítő. A termikus egyenlítő azon pontokat összekötő egyenes, egy cikcakos egyenesekből álló vonal, ami a legmagasabb hőmérsékletet köti össze a Földön. Azt is tudnunk kell, hogy van nagyjából a szárazföldek kétharmada, de inkább 70%-a az északi féltekén. Azt is tudni kell, hogy a óceánok és a víz hőháztartási tényezői egészen mások, mint a szárazföld, és sokkal jobban tudja tárolni a hőt, mint a szárazföld, és így sokkal egyenletesebben és lassabban melegszik fel, és hűl le, nincs repül a szélsőséget, mint a szárazföld. Tehát az északi féltekén mondjuk 70%-kal több a szárazföld, így eltolódik ez a termikus egyenlítő is az északi félteke felé. Ebből adódik az is, valószínűleg, hogy az éghajlatváltozásból adódó felmelegedési folyamat is jobban látszódik meg az északi sarkkörön, és ez okozza azokat a már egyre inkább előforduló időjárási anomáliákat, amire már azt mondhatnánk, hogy ezek az abnormalitások lesznek az új normalitások, majd jellemzőek a következő néhány szó 10 év, lehet, hogy akár 1-200 év időjárásában is a férteg. Hát ezért kell arra számítanunk tavaszon is, meg nyáron is, hogy szélsőségesebbek lesznek egészen biztosan az időjárási viszonyok, ahhoz képest, mint amit megszokhattunk az elmúlt 30-40-50 évben. Jézus
Következzen akkor műsorunk fő témája, a beszélgetés a Budakalászi Teremtésvédelmi Családi Délutánról, az alkalom fő szervezőjével, Sósné Erdő Klárával, a kezdetekről, illetve a mostani program megvalósulásáról, valamint a résztvevők közül a Budakalászi Közösség egyik tagjával, illetve egyesületünktől is olyanokkal, akik mondhatni csak meghívott vagy odatévet vendégek voltak. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy ilyen esemény hogyan mozgatja meg azokat, akik csak úgy eljönnek, részt vesznek egy ilyen alkalmon. Mit tanulnak, mit visznek haza, mit tapasztalnak meg, és ez hogyan hathat további teremtésvédelmi elköteleződésükre. A beszélgetést Nemes Gábor vezeti.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Nemes Gábor. Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallják. Vendégeim, itt nagy szeretettel köszöntök a Budakalászi Szent Ferenc Karitász csoport tagjait. Kérnék szépen csak egy egész rövid kis bemutatkozást.
Én Sósné Erdő Klári vagyok, Budakalászról. A Szent Ferenc Karitász csoportnak vagyok az jelenleg vezetője. Budakalászi édesanya, 3 gyermekkel, azt hiszem, hogy gyorsan így ennyi.
Köszönjük szépen. És akkor még egy kedves hölgy Budakalászról.
Én Nővicsegezi Dorottya vagyok, 2 gyerekes anyuka, jelenleg Budakalászon élünk, és hát szeretjük a Szent Ferenc Karitász csoportot támogatni, illetve az ő programjainkon részt venni.
Köszöntöm még Esztert, a Naphimnusz Egyesület részéről, illetve Kükedi Zsoltot, aki tulajdonképpen évekkel ezelőtt a mikrofonnak a másik oldalán ült, és ő volt az egyik, aki a Mária Rádióban a Teremtésre műsort elkezdte. Aztán egyszer-egyszer beültem mellé hallgatni vendégként, aztán társszerkesztőként, és így alakult ki aztán, hogy most Zsolt ül a mikrofonnak a másik oldalán, én pedig itt. De először Esztert kérnénk szépen egy rövid kis bemutatkozásra.
Berenyiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Egyesület viszonylag új tagja, egy körülbelül 1,5 évvel ezelőtt csatlakoztam a Naphimnusz Egyesülethez, és részt vettem ezen a remek madárbarát kert programon a Budakalászi Szent Ferenc Karitász szervezésében, ami egy nagyon, nagyon klassz családi élmény volt mind a 3 gyerekemmel együtt. Kis közösségünk Sasadon, illetve Gazdagréten van, de teremtésvédelem terén a kis egyházi kört azt még összesen lehet hasonlítani a Szent Ferenc Budakalászi csoport működésével és annak hatásával.
No, hát itt már előre is rohantunk egy kicsit, úgyhogy igen, Eszter az egyik legfiatalabb tagunk, és az egyik alapító, Kükedi Zsolté a szó.
Igen, én is azon gondolkodtam itt, ahogy beszéltél, hogy milyen szép hőskor is volt ez, amikor 12, 13, 14, talán még 15-ben is minden hónapban egyszer Mária Rádión lehetett egy teremtésvédelmi műsort vezetni. Eleinte nagy izgalommal végültem a felvett MP3-okat, a végén pedig élőben ment a beszélgetés. Bele lehet ebbe gyakorolni, mindenkit bátorítunk, hogy kapcsolódjon be, mert egy nagy élmény és érdekes lehetőség szólni az éteren keresztül, mondjuk éppen a teremtésvédelemről. Kükedi Zsolt vagyok, a Naphimnusz alapító tagja. Ezt mindig érleljük, ahogy kimondjuk, hogy ennyi időt megértünk már, és hát ennek vannak szép fejleményei. Az egyik olyan lesz, amiről ma beszélünk, majd a kollégák ezt felvezetik. Én pedig, amit vendégként láttam, azt fogom hozzátenni, hiszen én a Ferencvárosból kapcsolódom be most is virtuálisan. Nem lakom Budakalászon, de a kalászi szervezés és a Naphimnusz szervezése oda vonzott engem is családostul.
Igen, köszönjük szépen ezt a bemutatkozó kört, és talán Zsolthoz még fordulok, hogy én azt hiszem, hogy ilyen nagy létszámú rendezvény, Naphimnusz és egy helyi plébánia közössége között a 10 év alatt, talán csak itt nálunk Szent Imre városban volt, amikor Pál Feri és Hetesi Zsolt tartott előadást és beszélgetést, úgyhogy először is a gratuláció azonnal a Klárinak és a többieknek, mindig van egy csapat a szervezők mögött, de ahogy Eszter említette, tehát mindannyian ott voltunk Budakalászon, és akkor most annyit kérnék szépen, Klári, tőled, hogy találkoztál a Naphimnusz Egyesülettel, és hogy alakult ki ez az egy fantasztikus alkalom eddig? Egy kicsit vezess be a rádió hallgatókat ennek a kulisszatitkaiba.
Annak idején, amikor egy olyan körülbelül 3 évvel ezelőtt a Karitász berkeiben kitűztük a zászlónkra azt, hogy a következő évben a teremtésvédelmet szeretnénk fókusz témának beemelni, akkor elkezdtünk egyre inkább körülnézni, hogy milyen lehetőségek vannak a katolikus egyházon belül, ahol némi támaszra lehetnénk, és ahonnan segítséget kérhetnénk egy ilyen jellegű programhoz és egy témahéthez. Magát az apropót az nagyon adta az, hogy mi Szent Ferenc Karitász vagyunk, és hogy a Szent Ferenc erősen kötődik a teremtési védelemhez. Mindemellett pedig mi úgy éreztük, hogy a Karitász szolgálat az egy olyan szolgálat, ami nagyon közel áll ehhez. Közel áll azért, mert fontos, hogy ne pazaroljunk. Fontos az, hogy tudatosan éljünk. Fontos az, hogy a javainkat megosszuk. Fontos az, hogy oda is kerüljön, ahol nincs. Pont a napoknak az olvasmányát idézve. Szóval azt hiszem, hogy nagyon sok olyan szál van, amin keresztül a Karitász az nagyon jól tud kapcsolódni a teremtésvédelemhez, és szerettük volna, hogyha ez itt Budakalászon egy kicsit jobban fókuszba kerül, és több ember tud megismerkedni magával a fogalommal is, mert azt láttuk, hogy a teremtésvédelem nem feltétlenül volt ismert az emberek előtt, illetve hogyha egy kicsit intenzívebben, és aztán egyre intenzívebben be tudnak kerülni a köztudatba az, hogy ez mivel jár, és mit tehetünk mi is mindennapjainkban azért, hogy ennek megfelelően tudjunk élni. Azt hiszem, hogy így indult. Nálunk nagyon sok cseresznyefa van egyébként, Budakalász híres is róla. A fő utcákon gyönyörű szép a cseresznyevirágzás, és azt láttuk, hogy ennek ellenére bizony sok cseresznyefán fönt rohad a cseresznye. És akkor az első akcióink között volt, ami a teremtésvédelemhez kapcsolódik, hogy megpróbáltuk megszervezni azt, hogy olyan családok, akiknek meg nincs cseresznyefája, és egyébként lehet, hogy gyümölcs sem jut az asztalukra, ők le tudják szedni ezeket a fákat, és hogy egy kicsit hozzájuk is kerülhessen, és ne fönnakadjon a fá, mert azért ez ilyen szégyen teljes. És akkor ez egy nagyon népszerű akció volt, ahol nagyon sok család juthatok cseresznyéhez, sőt, helyi pszichiátriára, a közeli hajléktalanszállóra is tudtunk vinni belőle, hogy ez egy jól sikerült valami volt, és aztán utána innen lépkedtünk tovább, és amikor úgy éreztük, hogy fontos lenne az, hogy ehhez az egyházat minél inkább hozzá tudjuk kötni, és az egyházban tudjunk működni, akkor kerestük meg a Naphimnuszt. Azt hiszem, hogy talán az első kapcsolódási pont az a Holnap Himnusz kiállításnak a kölcsönkérése volt, és egyáltalán egy konzultáció kérés, hogy hogyan tudnánk elindulni, és hogy ők hogy látják, vajon van-e máshol olyan kezdeményezés plébániákon, amihez kapcsolódni lehetne, ahonnan példát lehetne venni, ahonnan lehetne tanulni. És így indult a Naphimnusszal kapcsolat, aztán később én is taggá váltam.
Okay, egy rövid közbevetés, hogy amit említettél, a Holnap Himnusz kiállítás, tehát a rádióhallgatók figyelmébe is ajánljuk, hogy a www.teremtésvédelem.hu honlapunkon megtalálható, és ugye kölcsönözhető, tehát több helyen volt már ez a ez a kiállítás. Például a Bálnában, Budapesten, de több felé járt. Különböző méretekben is van, tehát több kiállításról is van szó. Örülök, hogy ezt is említetted. Csak annyit még talán nem biztos, hogy elhangzott, Klári, hogy pontosan mi volt a rendezvény elnevezés.
Teremtésvédelmi családi délután volt a neve ennek a programnak.
És akkor egy picit menjünk tovább, hogy látogatói szemmel a hölgyeket kérném szépen először, Dorkát. Ugye kimentünk erre az eseményre mindannyian, és ott mit találtunk, mit tapasztaltunk, milyen voltak a benyomásaink?
Hát mi nagyon éreztük magunkat. Van egy közel 4 éves kisfiam és egy közel 6 éves kislányom. Egy szuper családi program várt minket, rengeteg sok érdekességgel. Azt hiszem, hogy ami legjobban megmaradt a gyerekeimnek, az a szárnyfesztáv mérés, hogy kinek mekkora a szárnyfesztávolsága, és milyen madarak lennénk, hogyha ez alapján madarak lehetnénk. Ez nagyon mély nyomot hagyott, illetve hogy az albatrosz milyen nagy, tehát ezt azóta is sokszor emlegetik, hogy mekkora, ugye ez a közel 3 méteres szárnyfesztávolsággal mekkora nagy madár lehet, és hogy jár-e erre felénk, és biztos, hogy nem. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, de ahogy jártunk körbe a templomkertbe, mindenhol várt valami érdekesség. Tanultunk sokat a madarakról, ugye volt gyűjtögetnivaló, volt rejtvény, amit meg kellett fejteni. Tehát, hogy kisebbeknek, nagyobbaknak, mindenkinek volt érdekesség, és mindenhol nagyon, nagyon jó volt összekapcsolódni a többi családdal, és minden állomáson nagy szeretettel vártak mindenkit. Úgyhogy csak szuperlatívuszokban tudok beszélni az eseményről, mert tényleg rengeteg élménnyel gazdagodtunk, és sokat tanultunk, és egy nagyon játékos és kedves módon.
Oké, és akkor, kedves Eszter, gondolom, hogyha nem a népes családdal érkeztél volna, hanem egyedül, akkor valószínűleg biciklivel vagy kerékpárral érkeztél volna, mert mi az neked ez a kis Budapest, Budakalász. De családostól érkeztél, mesélj valamit elsősorban arról, hogy a gyerekeknek mi tetszett ebben a fantasztikus programban.
Igen, nekem 6-8-10 évesek a gyerekeim, és az a specialitásunk van, hogy a 8 éves az egy állatőrült konkrétan, és most éppen teljességgel rá van kattanva a madarakra. Úgyhogy tegnap én például a vadonkapocsnak voltam egyébként egy szintén fantasztikus teremtésvédelmi programján, ami egy találkozás Istennel, önmagunkkal és kapcsolódás a természet, ez egy ilyen vezetett katolikus töltetű erdei séta. Ennek során találtam néhány szép tollat, többek között egy kék szajkó tollat, amikor azt hazahoztam a kislányomnak, akkor gyakorlatilag sokkot kapott. Annak ellenére volt fantasztikusan és informatív, hogy mi egyébként a Madártani Egyesületnek a tagjai vagyunk, rendszeresen járunk madárgyűrűző táborokba, tehát hogy nem a teljesen kezdők vagyunk a műfajban. Nekem nagyon tetszett maga a helyszín. Én még soha nem voltam Budakalászon a templomban és a templomkertben. Egy nagyon nyugodt, békés, ilyen igazi, hatalmas, ősfás, ilyen nyugalom kertjét kell elképzelni a maga természetességébe. Tehát nincs élére nyírva a gyep, ugyanakkor mégis barátságos és hívogató, és nem egy dzsungúj az egész. Tehát így tényleg abszolút el tudtam képzelni, hogy azon túl is madárbarát kert, hogy egyébként oduk vannak a fákon. Tehát, hogy itt egyébként is jól érzi magát a természet. Tehát a helyszín is spirituálisan nagyon izgalmas volt. Szerintem nekünk a legjobb a Madártani Egyesületnek volt egy ilyen kis programja, ahol körbevezették a gyerekeket és a felnőtteket, az egész csapatot a kertben, és a különböző típusú odukat és az annak lakóit bemutatták. Nagyon izgalmas volt, hogy létezik olyan, hogy veréb hotel. A verebek szeretnek egymás mellett lakni, és a veréb hotel az olyan odú, ami egymás mellett sok odú. Ilyet nem is hallottam, hogy létezik, és annyira bájos, hogy veréb hotel. Egyébként én sokáig nem tudtam, hogy mi a csodáért van szükség madárodukra. Hát nem tudják ezek a madarak, hogy hogy kell fészket rakni. Tehát én ezt nem értettem, hogy ez a jelenség ez egyszerűen miért burjánzott el, és azt gondoltam, hogy ez a városi embernek egy ilyen gondoskodási hajlandósága a természet felé, hogy legalább így tudjon kapcsolódni, és aztán ugye olvastam meg, rájöttem, hogy igazából az a probléma, hogy a városokban nincsenek öreg fák, nincsenek olyan fák, amiben odút tudnának az arra alkalmas madarak készíteni, hogy aztán abban más madarak is be tudjanak költözni. Úgyhogy ezért nagyon fontos odukat kihelyezni, és nagyon sokszor tapasztalom a közvetlen környezetemben is, hogy kihelyezünk két odút, és abban az évben az egyikben tuti, hogy van már költőpár.
Nagyon szépen köszönjük, és most a családanyák után egy családfő, a Zsolt benyomásaira vagyunk kíváncsiak. Hát azt kell tudni, hogy Zsolt szerintem az egész országban már 10-20 év alatt nagyon sok ilyen rendezvényen volt, nem pont ilyen, de teremtésvédelmi, környezetvédelmi, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen tapasztalt országjáró szemében milyen volt ez az esemény.
12 év egész pontosan, tehát akkor kezdtem én ezzel foglalkozni. Szokták mondani, hogy véletlenül, de mint tudjuk, nincsenek véletlenek. Hetesi Zsoltot hallgattam meg akkor Veszprém megyében, talán Várpalota városában egy előadásával, és én nekem ott akad be, hogy ez, hogy én ezzel nem foglalkozom, az nem hiba, hanem bűn. És én onnan kezdtem el foglalkozni ezzel a kérdéssel, teljesen, szinte nulláról autodidakta módon. Katolikus közösségi kapcsolódásaim nagyon sok volt, de nem ez a téma határozta meg. Mondhatom azt, hogy beakadt a téma. Elkezdtem az országot járni, hol vannak olyan közösségek, hol vannak olyan emberek, akik azzal a gondossággal működnek, szervezik maguk körül a programokat, illetve az embereket, foglalják őket közösségbe, mint amit itt is láttunk ezen a napon, és ezeknek a közösségnek egyértelműen kisugárzása van. Engem az lepett meg, mert kicsit előre is olvastam a közösségre nézve, hogy mit is, hova is érkezünk, és akkor azon lepődtem meg még a találkozó előtt, hogy mennyi minden nem hívő kapcsolódása van a Caritasnak. Tehát, hogy ki léptetek a templom falain és a kert kerítésén kívülre, szimbolikusan még azt is mondom, hogy a templom kerítésén kívül van az a kert, ami létrejött, tehát az hívja be az embereket, amikor belépünk oldalról, gazdasági bejáratról a templom kertbe, akkor megyünk át ezen a létrehozott, elültetett kis gyümölcsös kerten. Ez is egyfajta szimbolikus jelzése lehet annak, hogy ti várjátok kívülről azokat az embereket, akik esetleg nem napi vagy heti gyakorlók és jönnek a templomba. Nagyon érdekes, mi amikor a naphimnuszt elindítottuk, akkor arról álmodtunk, hogy ilyen közösségekből lesz sok szerte az országban. És még egy szempontot szeretnék ide bekapcsolni, ami nagyon érdekes, hogy a régi magyar közösségekben, a régi magyar településeken, falvakban nem nagyon volt szegény ember. A település maga ellátta a saját szegényeit is, hiába jutott valakinek kevesebb, mindig jutott egy falat, egy kis ruha, egy kis cipő, vagy bármi más elszállították valahova közösen a közösségből olyanok, akiknek több volt. És most pedig azt látjuk, hogy az a rendszer, amit létrehoztunk, a legnagyobb szakadékokat hozza létre az emberek között, és olyan szegények vannak, akik a minimum alatt élnek, gyakorlatilag belehalnak a nincstelenségbe. És itt jön fel az az érdekes párhuzam, hogy ki lesz az, aki betölti ezt az űrt majd, ki lesz az a közösség, aki mondjuk egészen lokálisan Budakalászon megsegíti azokat, akiknek egy egészen egyszerű valami picit lesz szükségük, és én ezt a csírát, ha már az átolvasásakor a rólatok szóló hírekben láttam. Akkor oda mentünk, akkor pedig azt láttam, hogy ez a gyakorlatban is megvan. Igaz, nem láttam ki a külsős, ki a belsős, de azt éreztem, hogy van a helynek egy kisugárzása, mert van, aki ezt működteti. Mert van, aki abból ad, ami ott a templomban, a templom körül, a közösségben létrejött, és az többletet jelent. Na, ilyesmit álmodtunk 11-ben, amikor létrehoztuk a naphimnuszt, hogy minél több ilyen kifele is sugárzó közösség van, aki segíti azokat, akik valamilyen módon hiányt szenvednek.
Igen, köszönjük szépen, akkor most körbejártunk, és visszatérnék Klárihoz, és az lenne a kérdés, hogy milyen volt a visszhangja ennek a eseménynek, a közösségen belül, vagy bárhol?
Azt hiszem, hogy nagyon jó volt a visszhangja, sőt már előtte is azt éreztük, hogy nagyon várták az emberek. Ugye amikor egy két évvel ezelőtt volt egy nagyobb szabású hónapunk, ahol azért még ennél is több embert tudtunk bevonzani, akkor mondjuk nem volt Covid, és egy csomó minden más sem volt. Ott egy olyan teremtésvédelmi hét volt, amivel kapcsolatban nagyon kapcsolódnék Zsoltnak az előbbi mondataihoz, hogy kifelé mennyire lehet evangelizálni, és mennyire lehet bevonzani embereket egy jól megszervezett rendezvénnyel. És egy olyan rendezvénnyel, amin mi magunk is úgy éreztük, hogy ezt a Jóisten nélkül nem tudtuk volna megcsinálni, de ott volt velünk. És hogy egy ilyen rendezvény úgy tud elindulni, hogy körbeállunk százan segítők, akik mind önkéntesek, és gyakorlatilag a nullából megcsinálunk egy olyan rendezvényt, ahol ott van 800 ember. És nagyon sokan olyanok, akik nem hívők. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt. És az is, hogy a nem hívő stáb, akik kijöttek, hogy fölvegyék a rendezvényt, azok beálltak az imakörbe a mi atyánknál, és velünk imádkoztak. És utána éreztük, hogy ő valahogy végig ott volt velünk, és ez nélkül nem működne. De az a hit, hogy vele bármit meg tudunk tenni, ez hatalmas erőket tud megmozgatni. És most is azt éreztük, hogy erre a rendezvényünkre is hívtuk azokat a családokat is, akik nem feltétlenül, sőt általában nem hívők, de a Caritas vonzás körében vannak, mert egyfajta ilyen patronáló hálózatot is működtetünk, ahol próbáljuk így a legszegényebb, vagy a leginkább nehéz körülmények között élő családokat minél inkább megszólítani, minél több programról bevonzani, és mellettük állni, kísérni őket. És ezek közül a családok közül is jöttek gyermekekkel, jöttek idősek, akik szintén ide tartoznak, és nagyon jó volt látni azt, hogy a mi plébániai közösségünk is milyen szinten befogadó, ahogy ezt már más rendezvényeken is láttuk, illetve hogy ők maguk is milyen jól érzik magukat, és hogy valahogy ez a közös hangulat, ez az atmoszféra, amiről ti is beszéltetek, ez mennyire át tud ragadni másokra.
Köszönjük szépen. Dorkához fordulnék, még így a rendezvénnyel kapcsolatosan, ha van bármi gondolat közben, mert utána a műsor vége felé majd a Naphimnusz Egyesület következő programjára kell koncentrálnunk, de mint látogató ezzel kapcsolatosan tied a végszó, Dorka.
Köszönöm szépen, ez nagyon megtisztelő. Szerintem nagyon jó volt az is, hogy ugye ez volt az első ilyen igazi rendezvény a bezártság után, és mindenkiben lehetett érezni ezt a felszabadulást, ezt a szabadságot, és hogy mennyire nagy ereje van a közösségnek és a személyes találkozásnak. Tehát, hogy az online szentmisék és az online időszak után így annyira jó volt, hogy tényleg ott lenni és együtt lenni. Úgyhogy mi szeretettel várjuk a következő rendezvényeket, és reméljük, hogy lesz még sok ilyen, és köszönjük szépen a szervezést.
De arra lennék most kíváncsi, ugye itt a fiatal és még fiatalabb naphimnuszos társak, erre az évre még mit tervez a naphimnusz? Kíváncsi vagyok, tegyünk egy ilyen kört most.
Még nem biztos, hogy fel kell fednünk ennek minden részletét, de szándékozunk egy olyan nagyszabású programba belefogni, amelynek révén a körforgásos gazdaságról fogunk sokat beszélgetni. Ugye sokan nem értik, hogy ez mit jelent, de hát vegyük alapul a régi paraszti világot, ahol szemét alig volt, mert ami szemétre ment volna, az ment a szemétdomb helyett a trágyára. Nagyon kevés olyan anyagot használtak, amit nem tudtak újra használni. A mai világunkban kisimítottuk ezeket a folyamatokat, ahogy működünk, és a nyersanyagból valamilyen késztermék elég hamar kerül, ha már nem is a trágyadombra, most már a szemétbe, úgyhogy ez nem újra hasznosítható. És városi környezetben is vissza kellene hoznunk ezt a mentalitást, hogy figyelünk a ciklikusságra, a körforgásra, hogy hogyan tudjuk ezt a egészen sűrű lakott városi körzeteinkben is megélni. Várjuk majd a ebben résztvevőknek a jelentkezését, plébániákról és egyéb közösségekből, de szerintem lesz olyan, aki nem hívő körből kapcsolódik be. Versenyek lesznek, érdekes beszélgetések, előadások, aminek a végén azt várjuk, hogy minél körforgásosabban gondolkozik majd mindenki, még akkor is, ha egy egészen kicsi lakásban él valahol Budapest sűrűjében. Ennyit erről egyelőre, erről fogunk majd beszélni szerintem sokat még ezen a csatornán is.
Köszönjük szépen, Zsolt, és Eszteri a szó, mert a Klárinál majd még kiegészítjük egy plusz kérdéssel.
Igen. Ahogy a Gábor az elején említette a bemutatásomnál, nekem szívügyem a biciklizés. Én magam 10 éve kezdtem el a városban kerékpárral közlekedni, egészen egyszerűen azért, mert az jónak tűnt. gyorsabban oda jutottam velem, mint bárhogyan máshogyan, és aztán annyira megszerettem, hogy azóta másokat is térítek a kerékpáros városi közlekedésre. Emiatt mindenféle összetételben szoktunk tartani városi bringás oktatásokat. Van, hogy felnőtteknek, van, hogy családoknak, van, hogy kifejezetten gyerekeknek, és a eszmei spirituális töltete is változó. Van, hogy semmiféle vallásos háttere nincs a történetnek, csak egy családi nap, vagy családi fél nap a bringázás körül, és van, hogy van vallásos töltete, és egy jó hónappal ezelőtt éppen tartottunk egy hivatásos bringa oktatóval együtt egy 11. kerületi plébániák közötti zarándoklatot, ahol 5 darab 11. kerületi plébánia között történt biciklizés, tehát felkerestünk biciklivel közlekedve 5 plébániát, ahol mindegyik plébániánál fogadtak minket, röviden bemutatta az adott plébános az ő plébániáját, a templomát, áldást adott, imádkoztunk egyet, majd mentünk tovább, és amikor mentünk tovább, akkor pedig hivatásos bicikli oktató tanított minket a biciklizés szabályaira, trükkjeire, tippjeire. Annyira jó volt a visszhangja, hogy úgy gondoljuk, hogy ennek lesz folytatása, talán 11. kerületi, talán belvárosi templomok között. Ami viszont biztosan lesz, az szintén egy családi, nem vallásos biciklizés a Gazdagréten és Sasadon szeptemberben, tehát ezt már egészen bizonyosan tudjuk. Tehát az én egy aktuális terveim azok a biciklizésre terjednek ki. Illetve még egy, hogy nem régen a Gazdagréti Közösségi Ház üzembe helyezett egy komposzt keretet, és ennek a működtetésére kértek fel minket az egyik szomszédasszonyommal, aki szintén nagy teremtésvédő. Úgyhogy ez most aktuálisan lefoglalja a gondolatainkat.
Azt is áruljuk el a rádióhallgatóknak, hogy hamarosan Laudato Si animátor leszel. Most így a műsor vége felé ismét a rendezvény házigazdái legyen a szó, tehát egyrészt naphimnusz keretek között mik a tervek, illetve hát Budakalászon. Legyen akkor ez a zárszó a mai műsorban.
Hát én azt hiszem, hogy azért a naphimnusz sem, ahogy nagyon sok más szervezet sincsen könnyű helyzetben, tehát így a Covid elég erősen behatárolta azt, hogy milyen nagyobb szabású rendezvényeket lehet ebben az évben szervezni, és amikor hirtelen rászakott az emberekre, akkor világosodott ki, hogy fű, most megint lehet valamit csinálni, de hát nyilván, mire ezt az ember elkezdi, azért ennek van egy kis időigénye, és főleg a nagyobb szabású dolgoknak. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy ettől az évtől minden hónapban egy kibővített, sokkal hosszabb műsoridőt kapott a naphimnusz a Mária Rádióban, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokféle izgalmas témával foglalkozunk, és azt szeretném ajánlani a rádióhallgatók figyelmébe, hogy mindenképpen érdemes hallgatni. Illetve a naphimnusz műhelyek is, úgy tudom, hogy folytatódnak a Szapiencián, ahova szintén érdemes ellátogatni Mária atyához, mert ezek is nagyon klasszak és interaktívak. Illetve hát a Zsolt által említett sok adalom, erre várunk, és nagyon készülünk, és nyilván ezzel még rengeteg sok munkánk lesz. De úgy tudom, hogy az évnek valahogy a második felében, talán az év vége felé lesz majd egy egyházmegyei teremtésvédelmi referens képzésünk is, ahol minden egyházmegyéből a kijelölt referens fog részt venni. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon izgalmas és fontos feladat. És akkor egy picit áttérve arra, hogy mit tervezünk itt Budakalászon, amit mindenképpen tervezünk, egy kicsit így a Covid árnyékában is, hogy megvalósítható legyen biztosan az ősztől. Most szerintem a nyárra mindenki szétreppent, örülve, hogy végre egy picit lehet repülni, akár mint a madara. De ősztől szeretnénk elindítani ezt a kis teremtésvédelmi műhelyt, aminek a megáldása szintén ezen a 13. napon megtörtént, ahol olyan programokkal szeretnénk kedveskedni a családoknak, illetve az időseinknek is, ahova mindenképpen a naphimnusznak az előadóit, szakembereit szeretettel várnánk majd, és egy sokszínű programot szeretnénk összerakni, ahol havonta egy-két olyan előadás lenne, ahol tanulni lehet, vagy ahova érdeklődéssel el lehet jönni, és ezt meg lehet hallgatni, befogadni. Illetve a másik fele pedig inkább egy interaktívabb verzió, ahol pedig inkább a családok, a gyerekek lennének mozgósítva, és például együtt csinálhatnánk madárkalácsot, madárkarácsonyfát, és még ezen kívül számtalan más dolgot. Ebben minél inkább beleszőve a teremtésvédelmet és a Jóisten.
Nagyon szépen köszönjük, és Klári, említetted Nobilis Mária atya nevét. Ő volt ugye az egyik koncelebráns a budakalászi eseményen, és hát annyit még talán a Naphimnusz Egyesület is idén a NEC, az Eucharisztus Kongresszuson részt fog venni több programmal, majd július-augusztus folyamán nyilván erről többet fogunk mondani, de a Margit-szigeti családi napon is lesz teremtésvédelmi sátor, illetve lesz egy külön fakultáció az Eucharisztus Kongresszus alatt, amikor a teremtésvédelem a nemzetközi és a hazai teremtésvédelem lesz a középpontban, de erről majd részleteiben egy másik műsorban. Úgyhogy kedves Klári, Eszter, Dorka és Zsolt, nagyon szépen köszönjük egyrészt ezt a fantasztikus eseményt, meg a házigazda szemével a beszámolót, illetve a látogatók szemével a beszámolót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sipos Gyula Szívvirágok című rovatának e havi ihletője, a virágzó hársfát körüldongó méhek extázisa. Hallgathatjuk őt akár csukott szemmel is, hogy jobban beleélhessük magunkat, és átélhessük ezt a szépséget, mintha nem csak rádióhallgatók lennénk.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és egy méhecske extázisról szeretnék beszélni, és ami még erről eszembe jut. A házunk előtt ugyanis áll egy hatalmas hársfa, ami tulajdonképpen a mi figyelmetlenségünkből nőtt ekkorára. Ugyanis a városunkban, ugyanúgy, mint sok más városban is, a házak előtt lévő fákat azt lecsonkolják minden évben, és ezért kialakulnak ezek a bumszli, buzogányfejű fák, amik ugye nem nőnek magasra, és akkor minden évben újra kihajtanak. De mi, amikor megvettük ezt az öreg kis parasztházat, akkor még évekig a művelődési házban laktunk, szolgálati lakásban, és hát ezt a csonkolást nem végeztük el, nem azért, mert nagyon szerettük, vagy óvni akartuk a fát, vagy sajnáltuk volna, hanem mert nem is tudtuk, meg el is felejtettük. Lényeg az, hogy így egy ilyen hatalmas nőtt, amelyik kinőtte ezt a bumszliságot is, és a házunk fölé nyúlik, és terebélyesedik. És amikor aztán elkezd virágozni, akkor jön a méhecske extázis, mert a kis méhecskék azok megrohanják ezt a fát, és olyan zümmögést csapnak, hogy az utcáról lehet hallani, hogy döngenek, és döngicsél az egész faj, és ha valaki elmegy alatta, akkor hallja ezt a monoton zúgást, ahogy a sok kis méhecske gyűjti be a hársfáról a virágport. És tulajdonképpen ennek kapcsán eszembe jutott a saját gyerekkorom, amikor kimentünk a rétre a bogarakat nézegetni, meg gyűjtögetni, az volt a mi kis privát extázisunk, amikor jött a nyár és a napköziben, meg utána a nyári szünetben ezt lehetett csinálni, és persze, hát olyan nagyon nem ismertük a rovarokat, de saját rendszert alakítottunk ki, ugye, amelyik zöld volt, az volt a sáska, amelyik ilyen barnás, az volt a szöcske, és hogyha pedig a gátoldalból öntöttük ki a lyukból, és fekete volt, az volt a tücsök. Ami hát nyilván nem egy korrekt rendszer, mert ugye egészen másképp lehet ezeket megkülönböztetni, de nekünk bevált, és persze sok minden mást is ismertünk, és volt a méhecske, és a sárga volt akkor darázs, és volt a poszmék, kis poszmék, és nagy poszmék, és dongó, és tudtuk, hogy melyiket lehetett megfogni, és melyiket nem lehetett megfogni. És szitakötőből is volt kisi szitakötő, meg nagy szitakötő, és ez egészen el tud bűvelni minket, persze gyűjtöttük is, és volt rovargyűjteményünk, ami hát ma már nem egy nagyon dicséretes dolog, mint ahogy ma már növénypréselt gyűjtemény sincsen az iskolákban, és nagyon helyes, Én tulajdonképpen egy kicsit már azon is gondolkozom, hogy szabad-e még virágszőnyegeket csinálni egyáltalán, vagy nem, de hát ez egy másik történet, mert nyilván szirmokat gyűjteni lehet az egyébként a virágboltból árusított virágokkal is. Na ezt a mellékszálat most elengedjük, de hogy milyen hihetetlenül túlburjánzó élet volt, és ez mennyi örömet szerzett nekünk azon túl, hogy kergettük őket, és hogy úgy szerettük meg ezt a virágot és ezt a rétet, hogy nem gondoltunk arra, hogy nekünk most itt valamit szeretni kell, vagy valamit tanulni kell, hanem egyszer csak benne voltunk, és ezért megismertük és megszerettük. Milyen szomorú, hogy ez most már nem egészen így van. Az utcánk végén, amilyen domboldal, és az egyik ház végén már van egy kicsit dombocska alattam, és ott maradt valahogy egy ilyen kis réti virág gyűjtemény, pipacsal, egy kis ilyen kék, piros, fehér kis virágocskákkal, búzavirággal, mindenre nagyon jól néztek ki, nagyon örültem neki, még voltam is éppen cikkeztek, hogy mélegelőket alakítanak ki Budapesten, és hogy ugye nekünk is van virágos kert, hogy itt is van egy kifejezett egy mélegelő, míg aztán a köztelet fegyelők felhívták a ott lakó házaspárnak a figyelmét, hogy egy hetük van arra, hogy ezt az egészet lenyírják, mert különben büntetést kapnak, úgyhogy a szép kis mezei virágos 3-4 méteres kis terület is eltűnt, hogy vonalassá, egyszínűvé, szerintem csonkábbá váljon a falunk és a világunk. De hát ez egy ilyen világ, minden esetre a hársfánk virágzik, a méhecskék döngicsélnek, és ez az extázis, ez talán nem olyan nagy baj, hogy még létezik a világban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, viszont hallásra, Isten áldjon benneteket!
Réfi Júlia Mit tehetünk mi? Rovatában ismét Szabó Eszterrel beszélget. Hallhatunk a befőzés, a tartósítás legkörnyezetbarátabb módjairól, a teremtésbarát nyaralásról, a hulladék csökkentéssel kapcsolatos lehetőségekről és más aktuális ötletekről. Előfordul, hogy a teremtésvédelem szükségességéről halva emberek azt gondolják, hogy ők teremtéstudatosak, hiszen szeretnek kirándulni, kedvelik a természetet. A most következő rovatból azonban megtudhatjuk, hogy a természet kedvelés nem feltétlenül azonos a természet iránti felelősséggel, és hogy mit tehetünk azért, hogy természetjárásunk, turizmusunk mégiscsak teremtésbarát is legyen.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Réfi Júlia vagyok, ismét Szabó Eszterrel, aki szintén naphimnuszos. Időszerű javaslatokkal próbálunk élni, most például arról beszélünk, hogy teremtett világunkért nagyon sokat tudunk tenni, ha étkezéseinket jól állítjuk össze. A zöldségek gyümölcsök fogyasztás az a legjobb választás, és hogy ezeket télen-nyáron ehessük, nem a világ másik feléről kell őket idehozatnunk, vagy jó alaposan megküldeni őket tartósítószerrel. Ehelyett elmondhatjuk, hogy most érkezett a befőzés szezonja. Arról biztos beszéltem már, hogy milyen jó visszagondolni arra, hogy tavaly hogy csináltuk, és örvendezni azon, hogy idén még fenntarthatóban tudunk szervezni bármit. Ez ugyanígy igaz a befőzésre, mint bármilyen szezonális dologra. És most erről is beszélek, hiszen az, hogy eddig minden keletkező hulladékot komposztáltam, és hogy csak is használtam, innen összedett befőtesüveget használtam, az eddig is alap volt. Az viszont én várat magára, hogy a megújuló energiaforrásokat használjam a tartósításhoz.
Igen, az aktuális gyümölcsöket, zöldségeket lehet fagyasztással, meg befőzéssel is tartósítani, de a legkörnyezetbarátabb módja a tartósításnak az a naponaszalás. Úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogyha azt látom, hogy a meteorológia 2-3 nap tuti kánikulát ígér, akkor egész egyszerűen egy tepsire az előfeldolgozott szétdarabolt gyümölcsöt, zöldséget kiteszem, egy tüllel letakarom a darazsak ellen, két-három nap múlva kész a napon aszalt, szuperfinom, környezetbarát és mindenféle tartósító szeretőmentes aszalvány.
Na, hát ezt is fogom megpróbálni már idén, de hogy amit eddig sikerült elérnem a tavalyiakhoz képest, az az, hogy most már tényleg egyenesen a termelőtől szereztem be egyébként az epret, de hát azért majd a többit is onnan tervezem. És azért itt nagyon nagy szerepe van az erre szakosodott mondjuk Facebook csoportoknak, ahol ténylegesen energiát fektetnek abba, hogy fölvegyék a kapcsolatot termelőkkel, és tényleg egyenesen tőlük jöjjön a zöldség, illetve a gyümölcs, és ez nagyon-nagyon becsülöm ezt a munkát egyébként, mert ez lehetővé teszi a egészen széles rétegek számára azt, hogy fenntarthatóbb módon éljenek. Tehát nem csak maguknak rendelnek zöldséget, hanem másoknak is. Miért is fontos ez annyira? Hát nem mindegy, hogy mennyit utaztatjuk a gyümölcsök zöldséget. Nyilván a hosszú utaztatás az a szén-dioxid kibocsátáson túl megint csak fokozott vegyszerezést igényel. De hát, hogyha már az utazásnál tartunk, azért ne csak a szezonális munkákról essen szó.
Igen, hát hogyha nyár, akkor nyaralás, utazás, szabadidő, hobbi, pihenés. Hát sajnos, ahogy az életünk legtöbb területét, a pihenésünket, a szabadidőnk eltöltését is eléggé maga alá gyűjtötte a fogyasztói szemlélet. Ebben is faljuk a kilométereket, az országokat, és közben nem koncentrálunk a valódi pihenésre. A turizmus az egy hatalmas iparággá nőtte ki magát, a világ teljes szén-dioxid kibocsátásának 8%-áért felel, és ebből a repülés a legjelentősebb szén-dioxid kibocsátó. Hogy teremtésbarát legyen a nyaralásunk, ahhoz arra kell törekednünk, hogy minél kisebb környezeti hatással járjon, és hogyha esetleg még jót is teszünk vele magunknak és másoknak, az egy külön bónusz. Ilyen lehet például a természetjárás, akár egyedül, akár barátokkal, családdal, a bombászás, közös erdőjárás. Azonban a természetben töltött idő során is figyeljünk arra, hogy a természet folyamataiba lehetőleg minél kevésbé avatkozzunk bele, például ne zavarjuk meg szükségtelenül az erdei élőlényeket, ne fotózkodjunk velük, ne simogassuk őket. Az erdőjárásban nekem egy csodálatos tapasztalat, hogy ebben szintet is lehet lépni. Részt vehetünk részvételi sétákon vagy erdőfürdőkön is. Ezek olyan kiscsoportos vagy egyéni, szakértő által vezetett erdei séták, ahol arra törekszünk, hogy minél jobban átéljük a teremtett világgal, egymással és az Istennel való egységünket. Az erdőjárások között vannak kifejezetten katolikus szemléletű természetjáró programok is, amik során a közös és egyéni imádságok, elmélkedések szakítják meg a természetben való megmerítkezést, ilyen például a vadonkapocs program. De ha nem is jutunk el egy ilyen programra, akkor egyszerűen csak emeljük fel a tekintetünket, a magasba nézzünk fel a fákra, ez egy egészen döbbenetes élmény, hogy mennyire más látunk, mennyire érzünk, mást érzünk az erdőből, hogyha nem mindig a cipőnk oldalt bámuljuk.
Igen, nem kell hát messzire menni, hogy kikapcsolódjunk, vagy feltöltődjünk, de akárhol megyünk is, ugye mondtad a repülést, azt mindenképpen mellőzzük, viszont a tömegközlekedés egyéb formáit próbáljuk előnyben részesíteni, hogy olyan helyre megyünk, ahol a biciklivel nem juthatunk el, hiszen ugye a bicikli a legkörnyezetbarátabb közlekedési eszköz. A tömegközlekedési eszközök közül is a vonatozás az, ami a legjobb. És hát a másik az, hogy nem kell felvásárolni egy csomó mindent, amit úgyis most csak egy-két hétig használunk, lehet kölcsönözni, lehet használtan beszerezni azt, amire ilyenkor szükségünk van. Rossz nézni az erdőben, vagy akár a strandon is a túlcsorduló szemeteseket, mintha a nyaralás legfőbb célja az önfelett személygyártás lenne. Még azok is, akik otthon odafigyelnek, nyáron könnyen elengedik magukat, ami ezért is nagy veszteség, mert ilyenkor újabb társaságokkal találkozunk, és ahelyett, hogy megmutatnák nekik a működő jó gyakorlatainkat, ehelyett inkább hozzájuk idomulunk, és együtt szemetelünk velük.
Igen. És ha már szemétről van szó, egy jó kis szemétszedés, vagy plogging is remek szabadidős tevékenység lehet. A plogging az a jogging és a szemétszedés angol nevéből kifejlesztett, tehát a futás közbeni szemétszedés jelensége. A szemétszedés az egyesíti a szabad levegőmozgást, ez közösséget kovácsol, és igazából az eredmény is nagyon látványos, és emiatt egy ilyen tök jó érzésre eltöltő, feltöltő élmény. Ezt a saját tapasztalatból tudom, hogy elég sokszor szoktunk szemétszedést szervezni, akár felnőttekkel, akár gyerekekkel, és ez egy nagyon erős közösségi és szemléletformáló élmény tud lenni. Akár a gyerekeink osztályával is szervezhetünk ilyent. Most már rendszeresen egy évtized óta a Tiszán is rendeznek szemétszedést, ez az úgynevezett PET kupa. Ennek során önkéntes csapatok először saját maguk nagyon kreatívan tutajokat ácsolnak a Tiszán összegyűjtött PET palackokból, akármilyen technikával. Majd ezt követően a saját tutajokon elindul a verseny, és a versenyben a legtöbb folyami hulladékot összegyűjtő csapat győz. Most már a nyár során több időpontban és több távon is tartanak petkuba versenyeket, de ha valakinek erre nincs alkalma hosszabb időt kiszakítani, akkor kisebb-nagyobb bevetésekre ezeken a nagyobb szervezésű versenyeken kívül is várják az önkéntes segítők jelentkezését egész évben. Egyébként ezeken a petkupa versenyeken akár családunkkal, akár munkahelyi vagy baráti társaságunkkal is részt vehetünk.
Ezek nagyon jó pofa versenyek, csak ugye mégiscsak jobban, ha nem lenne rájuk szükség, vagyis hogyha ezek a hulladékok meg sem képződnének. Itt 2 évvel ezelőtt szúrt szemet először nekem, és szerintem sokaknak is ez a műanyagmentes július akció, tehát próbáljunk meg legalább 1 hónapig minél kevésebb műanyag szemetet termelni, és hát persze ugye ezeket a gyakorlatokat, hogyha sikerül hosszabb távon is bevetni az életünkbe, akkor az azért nagyon jó, és abban most történt valami előrelép és fölülről is, hogy végre betiltották az egyszer használatos műanyagokat, de a csomagolásokat azokat sajnos nem. Kezdődik a nyár, meleg van, nyilván mindig kell inni, legyen nálunk mindig kunacs, hogy nem minden alkalommal új petpalacból olcsuk a szomjunkat. Legyen nálunk doboz, hogyha beülünk valahova, ne egyszer használatos tárolóba vigyük magunkkal az ételmaradékot, amit nyilván eszünkbe se jut kidobni. Vagy akár készüljünk fel arra, hogy a hulladékot is szállítani kell a következő megfelelő gyűjtőpontig, tehát műanyaggyűjtőig, papírgyűjtőig. Ez egy szép kihívás, hogyha elutazunk valahova, akkor az új helyszínen kiderítsük, hogy hogyan működik ott a szelektív hulladékgyűjtés. Netán van-e komposztálási lehetőség, szerencsére ezen a téren azért is sokat fejlődünk, vagy egyre több komposztálási lehetőség van. És nálunk például a kedvenc balatoni büfénkben tudják rólunk, hogy mi nem fogunk szívószálat kérni, és még a használt szalvétákat is hazavisszük komposztálni, és szóba is elegyednek velünk a nyitottabbak, érdeklődnek, hogy mint van ez a komposztálás, hulladékkezelés, és sokszor a helyiek is tőlünk tudják meg, hogy hogyan kell ott helyben szelektíven gyűjteni a hulladékot.
A nyári időtöltéseknél nem nagyon jut eszünkbe, de önkénteskedhetünk is a szabadidőnkben. Rengeteg olyan biogazdaság van, esetleg közösségi javítóműhely, vagy non-profit szervezet, akik szívesen látnak önkénteseket, akik egy teljesen más életformába kapcsolódhatnak be az adott gazdaság napi munkájával, akár egy héten keresztül is, ennek fejbe szállást és étkezést is biztosítanak. Így például elmehetünk akár a gyerekeinkkel együtt is egy tanyára, vagy egy farmra, és a városlakó gyerekek nem egészen más fognak megtapasztalni itt.
Igen, és hogyha már visszatértünk a szezonális munkákra, akkor amikor éppen nem nyarolunk, akkor is bekapcsolódhatunk közszületi falócsolásba, közösségi komposztáló karbantartására, amik de nagyon sok víz kell ilyenkor nyáron. Én például, ha már arról van szó, hogy mit csináltam más, hogy idén a befőzésnél az összes gyümölcs mosóvizet elraktam erre a célra, mert ilyenkor ugye nagyon igénylik a fák is, meg a komposzt is a vizet. Körülnézhetünk, hiszen nagyon sok civil szervezet már részt vesz faültetés, közösségi faültetésekben nagyon sok közösségi komposztáló létesül, és ezeknek a munkájába igenis jól bekapcsolódunk, hiszen azért muszáj gondozni ezeket a nagyon fontos kezdeményezéseket is.
És végezetül, hogyha már mégis a nyaralás klasszikus formáit választjuk, tehát elmegyünk valahova, egy szállodába, és ott nem önkénteskedünk és könyvet olvasunk, hanem ilyen klasszikus módon nyaralunk, és ezt mégis teremtésbarátan szeretnénk megtenni, akkor lehetőleg az első szabály, vagy első tanács, hogy ne vagy minél ritkábban röpüljünk, és a tengeren túli utakat akkor is próbáljuk lehetőleg jobban minimalizálni. Próbáljunk rácsodálkozni a szűkebb környezetünk, vagy a saját országunk szépségeire. Visszagondolhatunk a nagyszüleink, dédszüleink életére, vagy a saját gyerekkorunkra is, mivel töltöttük a nyarainkat, és mi töltött minket fel. Kézi munkázhatunk, olvashatunk, közeli tavakba, folyókban fürdőzhetünk, és tunyulhatunk, felhőbámulhatunk, lábat lógathatunk mindeközben.
Igen, és mindeneknek még sokáig legyen lehetőségünk, azért láttuk, hogy még az olyan egyszerű dolgokban is lehetünk nagyon környezettudatosak, mint például a befőzés. Láttuk, hogy tudunk ezzel az egyszerű dologgal is egyszerre ügyelni a felelős hulladékkezelésre, a szén-dioxid kibocsátás és a vegyszerhasználat csökkentésére, valamint a víztakarékosságra. Ezekben a gyerekek is nyugodtan bevonhatók, egyszerre tanulnak és szórakoznak közben.
És legvégül tartsuk szem előtt, hogy a nyár a pihenés ideje. Válasszunk olyan programokat, amik minket, mint személy szerint valóban feltöltenek, kikapcsolnak, még akkor is, hogyha nem is illenek az aktuális nyaralási fogyasztói tömegtrendekbe. És a végére tartogatjuk a kedvenc mondásomat, miszerint az igazi felfedező úthoz nem új tájakra van szükség, hanem új szemre, ahogy azt a nagy francia író Marcel Proust is megmondta.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és köszönjük a már eredő hallgatónak is a figyelmet.
Most Lemes Gáborral olvassuk tovább a Laudato Si enciklikát, a 6. és a 7. fejezeteket, a válaszok gyengesége, illetve a vélemények különbözősége címűeket. A felolvasott részletek után pedig ismét Nemes Csaba jelentkezik, 3 a teremtésvédelemmel kapcsolatos, a közeljövőben esedékes jeles nappal, ezek közül az egyik, mint nyári aktualitás, a Balatonnal is kapcsolatos.
6. fejezet, a válaszok gyengesége. Ezek a helyzetek okozzák földnővérünk fájdalmas sóhajtozását, amely összekapcsolódik a világ elhagyottjainak sóhajtozásával, és kiáltása irányváltást követel tőlünk. Sosem bántottunk annyira közös otthonunkat, és sosem okoztunk neki annyi sérülést, mint az utóbbi 2 évszázadban. De arra kaptunk meghívást, hogy az Atya Isten eszközei legyünk abban, hogy bolygónk olyan legyen, amilyennek ő megálmodta, amikor megteremtette, és megfeleljen az ő tervének, amelyel békét, szépséget és teljességet akar adni neki. A probléma az, hogy még nem rendelkezünk a szükséges kultúrával ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a válsággal, és még el kell terjednie annak a vezetői magatartásnak, amely úgy jelöli ki az irányvonalakat, hogy közben igyekszik kielégíteni a ma élő nemzedékek igényeit, mindenkit beleértve, anélkül, hogy veszélyeztetni a jövő nemzedékeket. Létre kell hozni egy olyan szabályozási rendszert, amely rögzíti az abszolút határértékeket, és biztosítja az ökoszisztémák védelmét, még mielőtt a műszaki gazdasági paradigmából eredő új hatalmi formák teljesen félre söprik, nem csak a politikát, hanem a szabadságot és az igazságosságot is. Figyelemre méltó a nemzetközi politikai válasz gyengesége. A politika alávetettsége a technológiának és a pénzvilágnak világosan látszik a környezetvédelmi csúcs találkozó kudarcaiból. Túl sok a saját érdek és a gazdasági érdekek nagyon könnyen elérik, hogy fölébe kerüljenek a közjónak, és meghamisítsák az információkat azért, hogy terveiket ne érje hátrány. Ebben az összefüggésben az Aparecidae dokumentum azt követeli, hogy a természeti erőforrásokba való beavatkozások során ne a gazdasági csoportok érdekei érvényesüljenek, hiszen ezek a csoportok esztelenül tönkreteszik az életforrásokat. A gazdaság és a technika közötti szövetség végeredményben figyelmen kívül hagyja mindazt, ami nem szolgálja közvetlen érdekeit. Ilyen körülmények között csak néhány felszínes szónoklatot, elszigetelt emberbaráti tettet és a környezetre való odafigyelés bemutatására irányuló erőfeszítést lehet várni, de valójában a társadalmi szervezetek bármely kísérletét a dolgok megváltoztatására romantikus álmodozók által okozott kellemetlenségnek vagy leküzdendő akadálynak fogják tekinteni. Egyes országok viszont lépésről lépésre jelentős fejlődést mutatnak, hatékonyabb ellenőrzési rendszert alakítanak ki, és őszintébb küzdelmet folytatnak a korrupció ellen. Nőtt a lakosság ökológiai érzékenysége, noha ez nem elég ahhoz, hogy megváltoztassa a káros fogyasztási szokásokat, amelyek úgy látszik nem eltűnnek, hanem terjednek és szaporodnak. Hogy csak egy egyszerű példát említsünk. Egyre többen használnak légkondicionálót, és azok kapacitása is egyre növekszik. A piac, amely azonnali haszonra törekszik, tovább gerjeszti a keresletet. Ha valaki kívülről figyelni a bolygó társadalmát, elképedve látná ezt az olykor öngyilkosnak tűnő magatartást. A gazdasági hatalmak folytatják a mostani világrendszer igazolását, amelyben a spekuláció és az anyagi haszon hajszolása áll első helyen. Ezek pedig általában figyelmen kívül hagyják az összefüggéseket, valamint az emberi méltóságra és a környezetre gyakorolt hatásokat. Így világosan megmutatkozik, hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg. Sokan azt fogják mondani, nem tudnak arról, hogy erkölcstelen cselekedeteket hajtanának végre, mert a folyamatos szétszórtság elveszi bátorságunkat, hogy tudomást vegyünk a világ korlátozott és véges voltáról. Ezért ma az, ami törékeny, mint például a környezet, védtelen marad az istenített piac abszolút szabályá alakított érdekeivel szemben. Előre látható, hogy bizonyos erőforrások kimerülése miatt új háborúknak kedvező helyzet áll elő, amelyeket a jogos visszakövetelés álcájával lepleznek. A háború mindig súlyosan károsítja a környezetet, és a lakosság kulturális gazdagságát, a kockázatok pedig óriásira nőnek, ha a nukleáris és a biológiai fegyverekre gondolunk. A kémiai, bakteriológiai és biológiai fegyvereket tiltó nemzetközi egyezmények ellenére a tény az, hogy a laboratóriumi kutatások tovább folytatódnak olyan támadó fegyverek kifejlesztésére, amelyek képesek felborítani a természeti egyensúlyt. Nagyobb odafigyelésre van szükség a politika részéről azoknak az okoknak a megelőzésére és kiküszöbölésére, amelyek új háborús konfliktusokhoz vezethet. De a pénzvilágához kötődő hatalom az, ami leginkább ellenáll ennek az erőfeszítésnek, a politikai elképzeléseket pedig általában nem nagy távlatokban fogalmazzák meg. Miért akarna ma bárki is megtartani egy olyan hatalmat, amelyre csak amiatt fognak emlékezni az emberek, hogy képtelen volt beavatkozni, amikor sürgős és szükséges lett volna? Bizonyos országokban már látható pozitív eredmények a környezetvédelem terén. Ezek közé tartozik például a hosszú évtizedekig szennyezett folyók megtisztítása, vagy őserdők regenerálódása, tájak megszépítése, környezetjavító munkálatokkal, nagy esztétikai értékű építkezési tervek, illetve az előrelépés a nem szennyező energiatermelésben, vagy a tömegközlekedés javításában. Ezek az intézkedések nem oldják meg a globális problémákat, de igazolják, hogy az ember még mindig képes a pozitív beavatkozásra. Mivel arra teremtetett, hogy szeressen, lehetőségeinek határai között szükségképpen nagy lelkűségről, szolidaritástól és gondoskodásról árulkodó gesztusok fakadnak belőle. Ugyanakkor terjedőben van egy területes vagy látszólagos ökológia, amely megerősít egy bizonyos testbecséget és meggondolatlan felelőtlenséget. Miként a bátor döntéseket követelő mély válságországokban előfordulni szokott, gyakran azt gondoljuk, hogy nem is biztos, ami éppen történik. Ha a környezetszennyezés és a pusztulás néhány látható jelén kívül csak a felszín nézzük, úgy tűnhet, hogy a gondok nem is olyan súlyosak, és a bolygó hosszú ideig megmaradhat a jelenlegi körülmények között. Ez az elkerülő viselkedésmód segít minket abban, hogy folytassuk életstílusunkat, megtartsuk termelés és fogyasztási szokásainkat. Így módon éri el ügyesen az ember, hogy folytathassa összes önpusztító káros szokását. igyekszik észesen venni őket, küzd, hogy ne kelljen elismerni őket, halogatja a fontos döntéseket, úgy tesz, mintha mi se történt. 7. fejezet, vélemények különbözősége. Végezetül elismerjük, hogy a mostani helyzettel és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban többféle elképzelés és gondolkodási irány is megfogalmazódott. Az egyik végletet azok képviselik, akik mindenáron fenntartják a haladás mitoszát, és azt mondják, hogy az ökológiai problémák egyszerűen megoldhatók lesznek új technikai alkalmazásokkal, nincs szükség erkölcsi megfontolásokra vagy alapvető változtatásokra. A másik véglethez azok tartoznak, akik szerint az emberi lény bármilyen beavatkozással csak fenyegetést jelent, és csak árthat a világ ökoszisztémájának. Ezért csökkenteni kellene jelenlétét a bolygón, és meg kellene akadályozni mindenféle beavatkozását. E két véglet között kellene megfogalmazni közös gondolkodás segítségével a lehetséges jövőbeni forgatókönyvet. Hiszen a megoldásnak nem csak egyetlen módja lehetséges. Ez azt eredményezné, hogy a különböző elképzelések párbeszédet kezdhetnének egymással, hogy átfogó válasz születhessen. Sok konkrét téma van, amelynek kapcsán az egyháznak nincs oka arra, hogy döntő szóval álljon elő, úgy véli, meg kell hallgatnia és elő kell segítenie a tudósok közötti őszinte vitát, és tiszteletben kell tartania a véleménykülönbségeket. De elég, ha csak őszintén rápillantunk a valóságra, és láthatjuk, hogy milyen nagyon pusztul közös otthonunk. A remény annak felismerésére hív bennünket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. Úgy tűnik azonban, hogy a változások és a pusztulás nagy sebessége miatt egy fordulópont tünetei észlelhetők, amelyek regionális természeti katasztrófákban és társadalmi, köztük gazdasági válságokban mutatkoznak meg. A világ problémáit ugyanis nem lehet egymástól elszigetelten vizsgálni vagy megérteni. Vannak térségek, amelyek már különösen veszélyeztetettek, és mindenféle végzetes jóslattól függetlenül tény, hogy a világ jelenlegi rendszere több szempontból fenntarthatatlan, mert nem gondolunk többé az emberi cselekvés céljaira. Ha végig tekintünk bolygónk térségein, rögtön észrevesszük, hogy az emberiség csalódást okozott Isten várakozásain.
Naptár. A mikrofonnál Neves Csaba. Július 3-án ünnepeljük az úgynevezett zacskómentes világnapot. Ez 2008 óta próbáljuk felhívni a világ figyelmét arra, hogy mennyi az egészségünket, környezetünket, természetünket veszélyezt. Műanyag zacskóknak a kára az egész világ. Napjaink egyre sürgetőbbé vált ez a probléma, nagyon jól tudjuk, hogy a világ óceánjain óriási nagy, több millió négyzetkilométeres műanyagszigetek alakultak ki, amelyek nagyjából 800 ezer folyó, ami az óceánunk a tengerekbe viszi a nem kitisztított vizet, megpalszokat és sok minden más műanyagot, szennyezi el az óceánt is. Szerencsére már nem csak egy világnak van, hanem már az Európai Unió bevette környezetvédelmi szabályozásába a műanyagok, illetve az úgynevezett egyszer használatos műanyagok csökkentésére vonatkozó irányelvet, és ebből adódó különböző hasonló szabályokat és rendeletet. Ez az a bizonyos SUP irányelv, a Single Use Plastic irányelv, tehát az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelv, előír mindenek úgy a tagállamoknak szerencsére. Nálunk is különböző egyszer használatos műanyagokra vonatkozó forgalmazásoknak, illetve gyártásoknak a határértékeit, illetve azoknak a tiltását. Gyakorlatilag Magyarországon is már idén, június 1-től, amíg a rakták készletek elfogynak, egy jó csomó olyan műanyagból készült egyszer használatos eszköz, zacskó, szívószál, mindenféle pálcikák, ilyen-olyan-amolyan egyszer használatos műanyag cuccok egy idő után eltűnnek a boltokból, eltűnnek a szolgáltatásokból, és nagyon reméljük, hogy eltűnnek a szeméthalmokból is, és így majd nem fogjuk szennyezni egy idő után a környezetünket, de addig is megtehetjük, hogy minél kevesebb ilyen terméket, ilyen kiegészítő eszközt használjunk. Az persze nagy kérdés, hogy ennek a helyettesítésére majd milyen technológiák, milyen módszerek, milyen termékek kerülnek elő, de már nagyon sok jó példát láttunk. Igaz, hogy azoknak is van valamilyen környezeti káros hatása, éppen ezért gondoljuk mindig át, hogy mit és hogyan és mikor vásárolunk. Július 10-én van a vasutas nap, általában mindig július 2. hétvégén rendezik meg a vasutas napot. Környezeti szempontból ez azért lehet fontos, azért lehet lényeges, mert az egyik legkevésbé szennyező közlekedési mód a vasút, és ezért fontos és lehet lényeges a vasútnak a propagálása. Július 31 a Balatoni alaknapja. 2004 óta tartják számon július 31-ét a jeles napok között, amikor a balatoni halakat ünnepeljük. Érdekes hírek július 15-én, ami arról számolt be, hogy az Európai Unió területén balatoni halnak csak a termék leírásában rögzített követelményeknek megfelelően tenyésztett pontyot és fogassűrőt lehet nevezni. Vagyis olyan különleges helyzetbe került ez a két balatoni halfaj, hogy az Európai Unió minőségrendszeri védelmének köszönhetően egyetlen más hal sem kerülhet balatoni hal néven az üzletek halas útjára. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a halat már unió által is védett halak is, védett brendek tulajdonképpen. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mostani teremtésvédelmi magazinunk végére értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Új műsorral legközelebb egy hónap múlva, július 28-án jelentkezünk. A műsort szerkesztő Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület és a technikus kollégák nevében is búcsúzik, szép és a teremtett világgal egységben megélt nyarat kívánva szeretettel a műsorvezető Nobilis Mário atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.